Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a második reggelünkön. Úgy érzem, hogy ez a néhány óra nap elég volt arra, hogy csodálatosan összecsiszolódjunk, és hát ez úgy érzem a reggeli zsorozsmánál egyre jobban érezhetővé vált, hogy lélekbe közösséggé váltunk. A lelkipásztori napokon az eddigiekben olyan előadásokat hallhattunk, amelyek felkeltették az érdeklődésünket, a figyelmünket arra, hogy a jövő egyháza a közösségi egyház. Ehhez a közösségi egyházhoz a megtérésen átvezet az út, de a megtérést mindig magunkon kell kezdeni. Ezeket a témákat dolgoztuk föl az eddigi kis csoportos beszélgetéseken. A mai napon, talán egy kicsit könnyebben, lazábban, dr. Habi Ferenc arról fog majd nekünk beszélni, arról tart előadást, hogy a mi egyházmegyénkben 3 évvel ezelőtt elindult egy megújulási folyamat. Ez a megújulási folyamat apró lépésekből áll. Ezek a lépések előre fognak bennünket vinni, vannak már most is eredményei. Ezeket fogjuk majd hallani, és egyúttal egy közös gondolkodásra szeretnénk hívni mindannyiótokat, hogy hogyan tovább. Hogyan tovább az eddig megtettekkel, és hogyan tovább veletek, velünk.
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Bár a téma, amiről most fogunk beszélni, ahogy Csaba is említette, egy kicsit olyan lazábbnak tűnik, számomra mégsem az, mert egy olyan feladatot kaptam itt a közösségtől, a pasztorális közösség tagjaitól, hogy próbáljam összefoglalni az elmúlt 3 évet. Na most ez nem könnyű feladat, különösen azért, mert nagyon-nagyon sok minden történt 3 év alatt, amiből lehet, hogy nagyon kevés látszott egyelőre számotokra, meg az egyházmegyében élő hívek számára. Mégis megpróbálom röviden összefoglalni, és megállnék azoknál a pontoknál, amelyeket nem csak én, hanem mindannyian, akik ebben a tímben dolgoztunk, munkacsoportban, bocsánat, többször mondták, hogy ne használjunk külföldi szavakat, elnézést, hanem még az egyszerűség kedvéért, vagy a rövidítés kedvéért néha elkalandozok, és ezt a szót fogom használni. Tehát megállok majd azoknál a pontoknál, amelyet közösen fontosnak tartottunk, és amit Csaba is említett, aki szintén ennek a munkacsoportnak tagja, ő is említett, hogy szeretnénk majd megnézni, hogy mi az, ami előre visz. Melyek azok a pontok, ahol érdemes megállni, elgondolkozni, megimádkozni, ezekről is majd beszélünk, és úgy folytatni az utunkat. És mivel, még egyszer mondom, nagyon nagy időt és nagyon nagy témát ölel föl, amit én próbálok itt a következő 1 órában összefoglalni, bocsássatok meg azért, hogyha néha itt puskázok a jegyzeteimből. Az első az, hogy honnan indultunk ki. Mi is indította el, vagy ki indította el, inkább így mondanám, ezt az egyházmegyében 3 éve folyó és jelenleg is folytatódó megújulási folyamatot. Azt hiszem egyértelmű, hogy, és ezt többször megfogalmaztok magunknak, ezt a Szentlélek indította el. Valószínűleg úgy, hogy először súgott a püspök atyának. Egy kedves püspök atya, ide kerültél a Váci Egyházmegyébe, nem pont 3 évvel ezelőtt, hanem azt hiszem 4 éve, vagy tehát egy picit több, mint 3 éve. Kaptál egy nagyszerű lehetőséget. Kezdj valamit. Na most ezt azért tudom itt a távol létében is, ugye nincs itt most püspök atya, mert ő ezt ilyen szintén félig humorosan mondta, hogy akkor innentől kezdve neki van 15 éve, ugye 75 éves korában hivatalosan vissza kell vonulni a püspök atyáknak. Ő ezt a 15 évet úgy szeretné eltölteni, hogy a lélek segítségével történjen valami az egyházmegyébe. Na most ehhez ő valószínűleg kapott egy súgást. A másik nagyon fontos volt, és ez valahogy így áll össze a dolog, és próbálok közben rajzolni is, tehát hogy egyszer a Szentlélek az ugye ott fúj, ahol akar, de ő nagyon jól tudja, hogy hol és kiket kell megmozdítani. Tehát mondtam a püspök atyát. Aztán voltak és vannak olyan atyák, akiknek szintén úgy néz ki, hogy egyidejűleg súgott a Szentlélek, és akiknek valami olyasmit súgott, hogy valami újat kellene, valami újat szeretnének. Tehát ennek a csapatnak a másik atyák a másik sarkában, vagy ha úgy tetszik, az egyik sarkában ott voltak az atyák, és volt néhány hívő. Ilyen 6-8 fő. Akikben, én úgy gondolom, és a 6-8 között jó néhányan itt vagyunk, majd szeretnénk személyesen is bemutatkozni, de mi bennünk meg a Szentlélek egy vágyat ébresztett, ezt nyugodtan mondhatom a többiek nevében, de talán valamennyiünk nevében, akik itt vagyunk, hogy itt vagyunk a 3. évezred küszöbén. Valami nagyszerűt kellene, valami mást kellene, valahogy másképp kellene, mint ahogy eddig itt történtek a dolgok. Most ebből a 3-asból a Szentlélek folyamatos súgásával és vezetésével jött létre ez a bizonyos lelkipásztori munkacsoport. Úgy is mondhatnánk, hogy pasztorális munkacsoport. Ez azért fontos, mert ugye itt többször elhangzott ez a titulus is, meg úgy hallhattatok róla, levelezgetünk itt mindenféle listákon, de, és ezt az atyák is kifogásolták, nem jelentünk meg, nem álltunk így, mint csoport, hogy na, mi vagyunk azok, akik itt ezeket a dolgokat elkövetjük. Aztán végül, de nem utolsó sorban, és itt lesz majd egy ábra, egy összefoglaló ábra, amin ez az egész valahogy, az egészet megpróbáltuk összefoglalni. Úgy látszik nem véletlen, a Szentatyának is súgott a lélek. Neki többször, szerintem ő még külön jóba volt a Szentlélekkel, mert hogy itt a 3. évezred elején írt is egy enciklikát, a 3. évezred elején, amelyben úgy fogalmazott, és most itt próbálok puskázni, hogy nem új programot adok nektek, hanem ami program van, azt tegyétek eucharisztikussá. Pont itt egy picit megállnék. Ugye 2000 év óta az egyház és benne minden egyes tag az eucharisztiából, az élő Krisztus kapcsolatból meríti az erőt. Szentatya mégis fontosnak tartotta, hogy itt most az új évezet kapcsán külön is rávilágítson ennek a fontosságára, és azt mondja, hogy tegyük Jézus Krisztust, a köztünk misztikusan jelenlevő Jézus Krisztust az életünk középpontjává. Ezzel és sok más meggondolásával, írásaival az egyház új lelki tavaszát, egy új pünkösdöt hirdetett meg. Ezekből próbáltunk kiindulni, tehát most még itt fölírhatnám a Szentatyát, de mondom, az ábrán úgyis rajta lesz. Ezeket összesítve azt mondtuk, hogy legyen a mi alapunk ez, hogy a lélekre, a Szentlélekre figyelés. Tehát egy folyamatos lélekre figyelni, és közben elkérni, kikönyörögni, kiimádkozni az Isten ránk vonatkozó akaratát. És ez legalább 3 szinten. Az egyik a saját magam egyéni életem szintjén. Tőlem mit vár az Isten? Rólam mit álmodott meg? én hogy járulhatnék hozzá ehhez a lelki tavaszhoz. A második szint, ez az egyházközségem szintje, vagy azoknak a közösségeknek a szintje, ha úgy tetszik, amelyek az egyházközséget alkotják, és a harmadik szint pedig az egyház megye szintje. Nyilván, hogy az egész magyar nemzetről, a magyar egyházról és a világegyházról is van terve az Istennek, de mi már idáig nem merészkedtünk el. Azt mondtuk, hogy ez a három szint nekünk bőségesen elég, és nem csak 15 évre, hanem azt hiszem, hogy sok-sok évtizedre fog nekünk adni munkát. Amit megfogalmaztunk még, hogy nem terveket akarunk gyártani. Ugye hallottunk ilyen is, hogy lelkipásztori terv. Na hát ilyet láttunk, hallottunk, tisztelet a kivételnek, a többi, vagy a legtöbb helyen állítólag terv maradt. Más egyházmegyében élő és ott tevékenykedő kollégáktól hallottuk, hogy mindenütt úgy neki buzdultak, volt, ahol egyházmegyei zsinat is volt, stb. És utána, mintha ez egy ilyen nagy hullám lett volna, és egy szépen lecsengett. Na, mi nem ezt szerettük volna. Nem feladatok körül akarunk forogni, fogalmaztuk meg. Tehát nem szeretnénk azt, hogy most ezt kell csinálni, meg azt, és akkor majd ezzel úgy jól el vagyunk. Nem akciókat, programokat szervezünk, mondtuk, hanem, ahogy mondtam, a lélek hívására figyelünk folyamatosan. Mire hív engem? Mire hívja a közösségünket a lélek? Azt fogalmaztuk meg, mondom, a Szent Atya üzeneteiből kiindulva, hogy valami új dologra hív. Tehát az új, ugye itt már előrevetítettük egy picit a megújulásnak a fogalmát, valami újra hív a lélek. Nem tudtuk még, hogy mi. Most is azt gondolom, hogy csak úgy keresgetjük, tapogatjuk, de talán valami körvonalazódik már. A célunk tehát nem egy terv készítése, nem feladatok listázása, hanem a cél maga Jézus Krisztus. Azt fogalmaztuk meg, és ezt próbáljuk folyamatosan tudatosítani magunkban, hogy legyen köztünk mindig Jézus. Ugye tudjuk a Szentírásból, ahol ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben, mondja Jézus, ott vagyok köztetek. Ott leszek, és ott vagyok köztetek. Másik ilyen megfogalmazásuk volt, és ezt megint már ugye nem csak a lelkipásztori munkacsoportra mondom, hanem saját közösségeitekre, tartsuk magunk között a Krisztust. Tehát nem csak, hogy hívjuk be az életünkbe, hanem tartsuk ott. Legyen mindig köztünk. Aztán még egy megfogalmazás, és itt már a tegnap elhangzott előadásokra is utalok, aki itt volt tegnap, azt tudja nagyon jól, két milyen nagyszerű előadást hallottunk a Berkesz Franciska, illetve a Bosák Püspök Atya előadásában, hogy a központba tenni Krisztust. Tehát nem csak úgy, hogy ezt le is törölném, hogy van az életünk, és az tele van mindenféle dologgal, és akkor valahol a periférián ott van valahol Krisztus is, hanem hívjuk be, és tegyük be az életünk középpontjába. Tehát ha az életet valahol egy ilyen teljességet a körrel szokták jelezni, van, akinek az életében tele vannak dolgokkal az élete, és valahol itt van, kereszten jelölném Krisztust. És ugye tegnap pont az egyik fő előadó, a Berkesz Franciska említette, hogy a tragédia az, vagy a nehézség az, hogyha ezen a képzeletbeli körnek a közepén én ülök. Tehát ez az én központúság. Azt szeretnénk, hogyha ezen a trónon, ez nem is egy egyszerű szék, hanem egy trón akar lenni, ezen itt ülne Jézus Krisztus. És akkor ezek az össze-vissza dolgaim, az életnek a dolgai, ezek szépen elrendeződnek. A rendről is sokat gondolkoztunk, beszélgetünk. Nagyon fontos, atyákkal is beszélgettünk többször erről, hogy ebben a nagyon gyorsan változó, nagyon-nagyon pörgő-forgó világban milyen nagy jelentősége van a rendnek. Megint egyik atya régi megfogalmazása, Krisztus a nagy rendező. Hogyha ő van az életem középpontjába, akkor azt mondom, hogy majdnem automatikusan helyre kerülnek a dolgok. Minden a helyére kerül. ha őt elteszem valahová, vagy pláne ha kihagyom az életemben, akkor abból csak keszekuszaság lesz. További megtalált alapelvünk az volt, hogy ne sokat tegyünk, de azt lélekkel. Ezt megint javasolom mindenkinek, kinek a saját egyházközségébe. Ne a mennyiségekbe gondolkozzatok, ne a számok bűvöletében éljetek, hogy hú, most már ennyien vagyunk, meg annyian, meg... Megint csak a munkacsoport egyik tagja fogalmazta meg az egyik előadásában is, hogy elég, ha egy ember elkezdi, és még egyet vagy kettőt maga mellé vesz. És azzal nagyon lassan, nagyon türelemmel, szeretettel elkezd valamit tevékenykedni. A lélek vezetésével, bocsánat, most már nincs felírva, de ugye megpróbáljuk ezt memorizálni. Ha már a tetteknél van a szó, vagy a tetteknél tartunk, akkor nem csak egyszerűen a kevés, de lélekkel eltelve való cselekedetekről beszéltünk, hanem szent lelkesen, tehát lelkesen, de szent lelkesen. A lelkesedés az ugye mindig átvisz a nehézségeken. Nem egy ilyen üres optimizmus, hanem tudjuk, hogy nekünk van egy vezetőnk, a Szentlélek. Tudjuk, hogy van egy Krisztusunk. Tehát van miért lelkesedni. Győztes csapatban focizunk, szoktuk mondani. István atyának volt egy nagyon jó rövidítése még a tettekre. A rövidítés így szól, hogy ez, azt mondta, hogy szöszölve. Nekem nagyon tetszik ez a rövidítés, mert a három betű egy nagyon fontos fogalmat jelöl. Szabadon, örömmel és szeretettel. Tehát még egyszer, szabadon, örömmel, szeretettel. Nem nyűgnek veszem a megújulást, meg az ezzel kapcsolatos tennivalóimat, hanem szabadon én döntöm. Én eldöntöm, ugye? Tegnapi előadásra is visszautalok. Mindig is van egy világos, racionális, nagy döntés, hogy igen, Krisztus mellett teszem le a voksot, de a sok pici, apró döntéshez is kell a szabad akaratom. Aztán nem mindegy, hogy ezt ilyen kesernyésen, unottan, nyüglődve, vagy pedig örömmel. Szentírás többször hívja fel a figyelmünket az örömnek a fontosságára. Csak egyet emelnék ki, kedvenc szentírási helyen mindig elmondom, János 15 szőlőtől szőlővessző példabeszédének a legvége. Tehát amikor mondja Jézus, hogy maradjatok meg bennem, és akkor én is bennetek maradok, és milyen akkor tudtok gyümölcsöt hozni. És a végén azt mondja, hogy úgy szeretlek benneteket, mint ahogy az Atya szeret engem. Ha csak ezeket a gondolatokat egy picit úgy átelmélkednénk, micsoda öröm lenne bennünk, és azzal is fejezi be ezt a szentírási részt, hogy mindezeket pedig azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen. El tudjátok képzelni, szerintem nem tudjuk elképzelni, hogy mekkora öröm van az Istenben, és hogyha ennek az örömnek legalább a töredékét át tudnánk venni, azt hiszem, hogy állandóan füligérne a szánk. Tehát szabadon, örömmel és szeretettel. Hát ezt meg azt hiszem, hogy nem kell magyaráznom. Megint csak a korábbi előadások, és nagyon-nagyon sok dolog szól a szeretetről. Kulcsérték, központi dolog. Az Isten maga a szeretet, vagy az Isten legfontosabb tulajdonsága a szeretet. Olyan jó lenne, hogyha itt ebben az értékválsággal küszködő korunkban valóban újra felfedeznénk, hogy milyen nagy dolog szeretettel tenni. Megint csak mondom, nem könnyű, mert most megint ilyen okos tudós emberek a szeretetre több mint 300 meghatározást találtak. Próbáljuk megtalálni, hogy nekem személy szerint a 300 közül mi az a fontos, mi az, hogy igazi szeretet. Ugye nagyon sok szó van rá, adni, befogadni, elfogadni, de a legpicibb emberi gesztusok, egy mosoly, egy jó szó, ez mind-mind a szeretetből fakad és sarjad ki. Érdemes lenne, azt gondolom, több könyv is szó erről, a szeretet művészete, Erich Frommtól, stb., hogy művészetként, életcélként, feladatként, központi értékként újra megtanulni, újra felfedezni, megtisztítani a sallangoktól, a félreértésekről, a devalválástól ezt a szép szót és ezt a fogalmat. Egyébként is beszéltünk a munkacsoportban arról, hogy érdemes lenne majdnem, hogy kellene is, nem az, hogy érdemes lenne egy új magyar-magyar szótárt alkotni, amelyben újra leírnánk a fogalmakat, hogy a szeretet alatt pedig azt értjük, hogy a tisztesség alatt, a becsület alatt, a munka alatt, az öröm alatt azt értjük, hogy... És akkor hogyha ez úgy egy picit úgy világossá válik, hogy hú, hát ettől nagyon messzire mentünk. Ez a világ egészen más értékrend szerint sorolja be ezeket a dolgokat, és azt mondja, szeretet így legyint rá. Behelyettesíti a szexel, meg mindenféle szimpátia, meg egyebekkel. Na jó, nem szeretnék itt leragadni. Tegnapi délutáni programban Levente atya is mondta, hogy nem annyira tenni, mint lenni. Nem annyira tenni, mint lenni. És ő még hozzátette, hogy válni valakivé. Megint csak a egyik tudományhoz, a pszichológiához fordulok, ami ugye nem tudja teljesen az életünket átfogni, mégis nagyon fontos üzenetei vannak. Az ember személyiségét három dolog tartja egyensúlyban, és azért, hogy láthatóbb legyen, inkább följebb rajzolom, jó? Hogy hátulról is lássátok. Egy háromszöget képzeljünk el, egy egyenlőszárú háromszöget, és ennek a csúcsán van három nagyon fontos fogalom, a lenni, a tenni, és a birtokolni. És azt mondja a tudomány, hogy akkor élünk harmonikus, kiegyensúlyozott életet, amikor ez a három dolog egyensúlyban van. Hogyha, és nézzétek meg a mai ember, mennyire nem tud lenni, folyton nyüzsög, folyton tesz. Ha ez az egyensúly itt valahol megbomlik, akkor azért, hogy ne boruljon fel az ember, akkor elkezd tenni. És itt a látszattevékenységtől a munkába való beletemetkezésig minden jöhet. Vagy ha az sem elég, akkor birtokolni, elkezd vásárolni. Ugye a fogyasztói társadalom ezt nagyon klasszul felismerte és kihasználja, hogy menjetek és vegyetek, ilyen akció, ekkora árleszállítás, meg minden. És milyen jó lenne, ha csak lennénk. De hol is? Isten jelenlétében. Lekuporodni Isten lábához. És egy kicsit az elmúlt napoknak a ige liturgiájában volt ugye a Mária Márta. Egy kicsit Mártaként, vagy Máriaként, bocsánat, Mártának mondta Jézus, hogy Mária a jobbik részt választotta. Milyen jó lenne a jobbik részt választani. Itt ezt a gondolatsót azzal fejezném be megint a tegnapi előadókra utalva, hogy lenni Krisztus követőknek, Krisztus hordozóknak és Krisztus igazi tanítványainak. Annak a tanítványnak, amelyik Jézus kebére hajtotta a fejét, és szinte együtt dobbant a szíve Jézussal. És meghallani, kihallani, nem csak a fülemmel, nem csak a szememmel, hanem a szívemmel, hogy mit akar az Isten, mi az Isten akarata. Tehát ezek voltak a kezdeti lépések, és aztán mentünk tovább, és mondanám, hogy mi is történt azóta, és hogyan próbáltunk tovább lépni. Ugye beszéltünk most a tettekről, mert azért tenni kell, tehát anélkül nem fog működni sok minden. Tehát nem arról szól az előző néhány mondatunk, vagy megállapításunk, vagy megtalált alapelvünk, hogy akkor na most üljünk le Jézus lábaihoz, és maradjunk is ott. Ha megkaptuk a meghívást, ha meghallottuk a hívást, ha meghallottuk a lélek szavát, az indít utána tettekre. De mi azt mondtuk, hogy hát lehet, hogy lassabban fog menni ez a dolog, meg kevésbé látványos lesz, de nem rohanunk bele a tettekbe, hanem visszafele léptünk egyet, és azt mondtuk, hogy mielőtt teszünk, és ezt egyébként is bölcsemberek mondják, el kellene gondolkozni. Megint javasolom is mindenkinek, hogy mielőtt teszel valamit, gondolkodj el azon. Na, mi a munkánknak az egyik nagyon fontos része ez volt, hogy sokat gondolkoztunk, együtt gondolkoztunk. És azt szeretnénk kérni tőletek, ugye kértük már két alkalommal, amikor képviselőtestületi tagokkal és elnökökkel beszéltünk, hogy próbáljunk együtt gondolkodni. Ez megint a tegnapi előadásokból is előjött. Aztán a püspök atya, Bosák püspök atya is mondta, hogy régen elmúlt az 50 évvel ezelőtti egyházkép, hogy ott van a plébános atya, meg ott van mellette egy hitoktató, meg egy kántor, és akkor meg ott a templom, és ez az egyház. Nem, mi vagyunk az egyház. És ugye beszélt királyi papságról, egyetemes papságról. Kérlek benneteket, ezeket a megtalált és kimondott, nagyon fontos mondatokat hagyjátok a szívetek mélyébe behatolni, és ott egy kicsit megforgatni, hogy hogy is van akkor ez most velem. És akkor megyek visszafele, akkor majd tudsz együtt gondolkozni abban, hogy, hogy mit is kellene, mit is vár tőled és tőlünk az Isten. De még egyet léptünk ám visszafele, és azt mondtuk, hogy mielőtt teszünk, gondolkozunk, és mielőtt gondolkozunk, imádkozunk. Na most ez megint furcsa dolog, mert persze, pláne, hogy a csoportnak, vagy a munkacsoportnak a tagja többségében pap, de nem arról szólt a történet, hogy ki otthon szépen a szoba rejtekében imádkozik, hanem mi szoktunk bizony együtt is imádkozni, meg együtt szentségimádást tartani egy ilyen munka megbeszélés során, hogy na akkor most tegyünk félre mindent, vonuljunk be a kápolnába egy fél órára, és tegyük oda Jézus lábához valóban, és utána folytassuk a beszélgetést. És higgyétek el, egészen más dolgok jöttek és jönnek ilyenkor. Amikor valóban oda tesszük, folyamatosan oda tesszük az elképzeléseinket, meg majd a leendő tetteinket. Egy picit a munkamódszerünkről beszélünk, hogy mit csináltunk. A részletekről majd ki a munkacsoportból be fog számolni. Most csak általánosságban mondom, havonta, két havonta találkozunk folyamatosan 3 éve. Másfél kötőjel három órás együttlétek voltak ezek, és a központja természetesen, még egyszer mondom, az együtt gondolkodás és az imádság volt. És utána mindenki szépen az ott megtalált dolgokkal hazament, és utána levelek váltása, telefonok váltása, újabb személyes találkozások. Püspök atya kinevezett ebből a 15-18 emberből egy 3 fős olyan külön kis mini csoportot, akik közvetlen tartják a püspök atyával, tartjuk, én is benne vagyok ebben a 3 főben a kapcsolatot, és mi pedig még a 2 havonta és 1 havontai találkozások között is sűrűbben találkozunk, és próbáljuk előkészíteni ezeket a megbeszéléseket, hogy ne azzal teljen az idő, hogy na most miről is fogunk beszélni. Tehát egy nagyon határozott elképzelés vonal mentén megyünk, de még mindig nem tartunk ott, hogy illetve most tartok ott, hogy akkor az első találkozások, amelyek úgy emlékszem, hogy 2003. novemberében voltak. Igen, 3 év. Kerestünk és megtaláltuk ezt a bizonyos központi vezérfonalat, vagy központi fogalmat, a megújulást. A munkacsoport egyik tagja emlékeztetett arra, hogy valamelyik szent atya, mindig elfelejtem, lehet, hogy 6. Pál volt, de javítsatok atyák majd ki, azt mondta, hogy az egyháznak mindig meg kell újulnia. Ecclesia semper reformanda. Ez volt az egyik alap. A másik, hogy a Szentírásban találtunk Szent Pálnál több helyen is, római levél, efezusi levél, kolosszei levélben egy-egy mondatot, amelyek nagyon szépen összecsengenek egymással is, meg azzal is, amit mi gondoltunk. Egyet-kettőt felolvasnék. Római levél 12. fejezetben azt mondja az Istennek tetsző életről Szent Pál, és ezt mi próbáljuk megvalósítani, hogy alakuljatok át gondolkodásotok megújulásával, hogy fölismerjétek, mi az Isten akarata, mi a kedves, és mi a helyes, és mi a tökéletes. Ugye a gondolkodás megújítás, a szemléletmód, mondhatnék csúnya idegen szavakat, paradigmaváltás. Nem egyszerűen arról szól, hogy most eddig így gondolkoztam, aztán most úgy egészen meg kellene változtatni a gondolkodás munkat. Hogyan is? Az előbb említett módon, tehát Krisztust betenni életünk közepébe. Nem csak úgy, hogy valahol ott van az életünkben. Még egy helyről felolvasnám a kolosszai levélből. Azt mondja Szent Pál, hogy vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek fel az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. tegnapi előadásokra utalok, megint vissza, a szokásokról volt szó. Vannak jó szokásaink, és vannak rossz szokásaink. A jókat tartsuk meg, sőt, növeljük azok számát, hiszen ez megkönnyíti az életünket. Nem kell folyton tudatosan átgondolni, hogy mit is kell tennem. Ilyen jó szokás lehet a rendszeres ima, a rendszeres lelkiismeretvizsgálat, mondta tegnap az egyik előadó, stb. De vessük már le a régi szokásokat, az, hogy ahogy itt megint tegnap is szó volt, hogy nálunk mindig így volt a szentmis, akkor most ezentől is így lesz. Nem fog működni. Nem működik. Nálunk sem működött, jelentem. Tehát változtatni, változni kell. Aztán megint megtalált dolgokat mondok, és majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy természetes dolgok, de mégis föl kell hívjuk rá a figyelmünket, illetve újra és újra tudatosítanunk kell, hogy a megújulás az Isten ügye, a Szentlélek ügye, nem a mi ügyünk. Mi legfőjebb, megint az egyik atya szavaival élek, odállhatunk, és azt mondom, hogy itt vagyok, Uram, segíthetek? Tehát nem az, hogy majd mi kitaláljuk, aztán majd mi nagy erőködéssel, vérverejtékkel majd mi megújulunk. Ahogy Bosák püspök atyáik is a saját egyházmegyéjüket elkezdték az alapoktól felépíteni, mi is először helyzetfelméréssel kezdtük. Milyen világban élünk, hol vagyunk, melyek azok a keretek, földi, evilági keretek, amelyek között élnünk és tennünk kell, és próbálnunk megújulni. Azt mondtuk, hogy házat, hazát, egyházat építünk. Ha a ház hasonlatnál tartunk, ugye többen vannak itt, akik, én magamat is beleértve, akik építkeztünk már, ha más nem saját kis házunkat. Hogy is kezdünk egy házat építeni? Nem úgy, hogy fogjuk a kis telkünket és elkezdjük rakni rá a téglát, hanem elkezdünk lefele ásni. Attól függ, hogy milyen magas lesz az az épület, akár 2-3 vagy 10-20 méter mélységbe is le kell menni, le kell ásni, és nagyon komoly alapokat építeni. Na most ezt az ásást mi, sok mindent akar ez az ásás, gondoljatok bele, hogy egy ilyen 50 év után, amiben éltünk mi itt Magyarországon, és éltünk ebben az egyházmegyében, mi minden kellett erről a földről, csak a föld felszínéről eltakarítani, szemetet, odaholdott hordalékot, maradékokat, és kezdeni ásni egészen addig, megint csak közösen megtalált mondatokat mondok, amíg nem koppan az ásló egy sziklán. És azt mondom, na, innen nem kell tovább ásni, ez már szilárd lesz. Ez a szikla Jézus Krisztus. Ő lesz az a biztos pont, amire lehet építeni egy új, megújult egyházat. Aztán folytattuk azzal, megint az együtt imádkozás, együtt gondolkodás kapcsán, hogy mi, ugye, ahogy a bevezetőben mondtam, keressük az Isten akaratát. Szentírás mindig és újra visszautaltunk rá. 8 boldogságba mondja Jézus, hogy boldogok a keresők. Mi ezt úgy folytattuk, aki keres a mai világban, az hogy is keres, nem elkezd sétálgatni, na találok valamit, hanem elkezd kérdezni. És azt mondtuk, hogy boldogok a kérdezők. Merjünk föltenni kérdéseket, először is magunknak, nem a másiknak, hogy te miért nem csinálod ezt, vagy az atyák miért nem így dolgoznak, miért úgy, először magunknak. És akkor kérdéseket találtunk, és ezeket a kérdéseket rendszeresen újra és újra föltesszük magunknak, és azt gondolom, hogy ezt megint csak érdemes mindenkinek saját magának, meg a saját közösségében föltenni. Ezek a kérdések így szólnak. Nagyon egyszerű kérdések. Ki? Mit? Mikor? Miért? Hogyan? És hol? És természetesen mindezt a megújulás fényében. És akkor kezdjük a legelején a kivel, kinek kell megújulni. Azt gondolom, és erre megint a korábbi előadók utaltak, nekem magamnak először. Nem a másiknak, nem a plébánosomnak, nem a képviseletestet elnökének, nem a kántornak, nem a Mári néninek, nekem. Tegnap itt a képviselőtársam felolvasott egy imát, nem szeretném megismételni, ha kéritek, meg lehet kapni, hogy Uram, újítsd meg egy házadat, és kezd velem. És néhány gondolatban folytatódik. Aztán van egy még egy vers, csak nem hoztam el magammal, bár valószínűleg az is itt kint megvan. Martin Bubernek egy gondolatsora, aki azt így folytatja, hogy magamnál kell kezdeni, de nem magamnál megállni. Magamat megcélozni, de tovább mások felé menni. Tehát innen indul ki minden. Tehát nekem kell először, és most visszalépek megint a tegnapi előadásra, bocsánat, hogy folyton visszautalok, de azt gondolom, hogy érdemes összekötni a szálakat a megtérésre. Nekem kell először megtérni. Ez sem véletlen, hogy a rangsorban, vagy a időrendi sorban a harmadik lelkipásztori napoknál megtaláltunk egy ilyen fontos fogalmat a megújulás mellett, hogy megtérés. Ahhoz, hogy igazán megújult lélekkel ezt, amiről beszélek, és amit mi próbálunk 3 éve, ezt meg tudjam tenni, meg tudjam újítani magamat, a magam életét, és a körülöttem levőkét, az egyházközségemét, ahhoz nekem először meg kell térnem. És ugye egyszer, megint csak utalva az tegnap elhangzottakra, aki meg nem volt, aznak ajánlom, hogy érdemes ezt az előadást itt CD-n megszerezni, ez nem a reklámhelye, nagyon érdemes meghallgatni, úgyhogy megállni, újra visszatörgetni, meghallgatni. Tehát mert hogy egyszer kell egy nagy döntést hoznom a megtérés során, ezt ki megtette nyilván, akik itt ülnek különösen, hogy én Isten mellett teszem le a voksot. De utána, mondta a Franciska nővér, naponta újra pici döntésekkel megerősíteni, hogy igen, Uram, veled, Uram, ahogy szokták mondani, hogy hangzik a misé, hogy ő általa, ő vele, és ő benne mindent. A megtérést pedig, és megint megerősítve ezt, azzal a görög szóval megerősítve, hogy ha az világ elvonta a figyelmemet Jézustól, akkor újra odafordulok, metanoia, odafordulok Jézushoz, le nem veszem a szemem Jézusról. Tehát nekem kell, és magammal kell kezdenem, de nem állhatok meg. Fontos, hogy találjak magam mellé egy-kettő, vagy akár több embert, akinek ezt a meglátást, ezt a lélektől való megérintettséget megpróbálom elmondani. Itt most is ül a képviselőtársaim közül valaki, János, és ő tudja, hogy én otthon is csak eldadogni próbáltam, amikor először nekik beszéltem a megújulásról, hogy fú, gyerekek, ez milyen klassz, csináljuk, és akkor a többség ült, és akkor mit és hogyan, és mondtam, hogy a legelején voltunk a folyamatnak, én se tudom pontosan. A szentírási részleteket felolvastam, alapdolgokat mondtam, de mondtam nem, és akkor valamelyikük megszólalt, és azt mondta, hogy titek, egyszerűen meg kell változnunk. Aztán majd menet közben meglátjuk, hogy az Úr mit akar tőlünk. Tehát nehéz erről beszélni, nehéz szavakat találni, mert itt azt hiszem mindig egy kicsit az Isten közelébe, mindig a misztérium közelébe vagyunk. Tehát mindig egy picit a titoknak a közelébe vagyunk. Természetesen olyan titoknak, ami folyamatosan tárul fel számunkra. Jó, tehát ez fontos, hogy nem csak magamnak megtartom, én itt voltam Mária Bestjén, most már lehet, hogy 2-szer vagy 3-szor is. Hú, én most már tudom, én elköteleződök emellett, én ezt tenni fogom. Nem, hanem megpróbálom tovább. Magam nem tudom szavakkal átadni. Akkor képzeletben a képviselőtársamat, férjemet, feleségemet, barátomat, atyámat, papomat vigyem oda Krisztushoz, és kérjem már, Uram, meg arról beszéltünk, hogy ez a te ügyed, segíts már be egy kicsit. Súgjál már neki is egy kicsit, hogy megértse. Nagyon fontos, többször mondtuk, hogy nem kis előadásokkal, meg nagy előadásokkal, meg az előbb említett akciókkal, hanem személyes kapcsolatokkal, lélektől lélekig való átadással. Másképp nem megy. Nagyon fontos, vagy azt mondom, hogy sokkal hatékonyabb, hogyha 4 szem közt valakivel le tudok ülni, és a szemébe nézve, és a szívébe nézve, kérve őt, hogy most ne csak a fülét nyissa ki, hanem a szívét is erre az egészre, megpróbálom átadni. És ha nem sikerül, mondom, akkor elviszem őt akár a legközelebbi lelkipásztori napokra, vagy bármelyik egyházmegyei közös találkozónkra, ahol valamit mindig megpróbálunk ebből a lélekáradásból oda csempészni. Aztán az a kérdés, hogy kinek-kinek mennyire nyitott a szíve. Atyáknak mondtam, amit múltkor beszélgettünk, hogy ők mindig kérik tőlünk a szentmisébe, hogy emeljétek fel szíveteket, és mondjuk, hogy felemeltük az Úrhoz. Én azt kérem titeket, és kérjétek a többieket, hogy ne csak emeljétek fel, nyissátok ki a szíveteket. Nyissátok ki, hogy a Szentlélek be tudjon áramolni. Hogy azt az erőt megint a tegnapi előadásokra utalok, ami a lélekben, az az erő van, az átáramoljon rajtad, és terjedjen koncentrikus körökben. Tőled, akár egy emberként vagy abban, azon a településen, de pláne, ha többen vagytok, akkor annak hihetetlen ereje van. És akkor most jönne ez a bizonyos ábra, ami tulajdonképpen egy nagyon vázlatos struktúrája annak, amiben mi mesterkedünk vagy tevékenykedünk. Tehát, ha nem látszik, akkor elnézést kérek hátul, de vagy fogom, vagy próbálom mondani, hogy melyik kis mezőbe hol van. Itt fönt a Szentlélek. Rajzolhattuk volna valami színesebb képpel, Szent Galamb képében. Tehát azt mondtuk, hogy az ő ügye, ő vezeti az egészet. Itt ez a lila, még nehezebben olvasható, ez a püspök atya és az általa vezetett pasztorális munkacsoport. A többi szürkét most egy picit ne nézzétek, mert itt folytatódik lefele a dolog. Megpróbáltunk területeket meghatározni, ha úgy tetszik, munkaterületeket, mert ez mégiscsak munka is. Nem csak, hanem is. És kerestünk olyan atyákat, őket úgy neveztük, most azt hiszem, hogy ez az elnevezés is változik, majd ki fognak az atyák javítani, hogy útkeresők. Ugye az egyházmegyében közel 150-200 közötti atya működik. Van, hála Istennek, körülbelül 15-20 olyan atya, és elsősorban ne csak fiatalokra gondoljatok, hanem lelki fiatalokra. Van köztük olyan, aki 70 éves is elmúlt már, akik felvállalták azt a nemes, de nehéz feladatot, hogy egy picit ebben a megújulási folyamatban előőrsként előre próbálnak egy picit menni. Hasonlatként mondtam ezt is, nekem vannak hegymászó barátaim, az egyik egyébként pont tegnap itt beszélt nektek, a Henninger Ferenc, tehát ő is például olyan a hegymászó csapatban, aki egy másik társával, amikor nagy hegyeket másznak, tehát ilyen több ezer méteres csúcsokat, akkor hajnalban, amikor még sötét van, 2 órakor, teljesen azt mondom, hogy tök sötét van, akkor fejlámpával előre mennek és megnézik, hogy azon a nagyon veszélyes szakaszon hogy tud majd a kis csapat átjutni. És akkor amire fölvirad a nap, ők már visszajönnek, tehát megtették azt az utat már egyszer, néha csak néhány száz méter tudnak így előre becserkészni, de a többiek már biztonsággal tudják, hogy hova lehet lépni, hova nem szabad lépni, hol vannak kapaszkodók. Na, ilyenek az útkereső atyák. Ők azok, akik megpróbálják ezt a nagyon nehéz, és azt mondom, hogy soha senki által nem járt utat becserkészni. Én nem állítom, hogy máshol nincs megújulás, de ahogy tegnap megint a tegnapi előadásokra utalok, minden egyházközségnek, sőt azt mondom, minden egyházmegyének, sőt minden egyes jelenlevőnek is más és más útja van. De a kapaszkodók, a fogódzók, az úti cél, a mennyek országa, az ugyanaz. Tehát itt abban segíthetünk egymásnak, hogy mondom, előkészítünk kapaszkodókat, leteszünk támpontokat, jelzőket, pici jelzéseket, hogy ide ne lépj, mert itt egy nagy csapda van, oda meg érdemes, mert ott a szikla. Jó, tehát ezek az útkereső atyák. Aztán van egy csoport, ja igen, bocsánat, tehát ez a zöld, zöldes sárga szint, ez a vezetői munkacsoportok szintje. 80%-ban élő, működő, néhány főből álló csoportok. Pont az útkeresők, ők egy kicsit többen vannak, közel 20-an vannak. Nem zárt közösség, nem egy titkos társaság. Tehát a most itt jelenlő atyáknak is mondom, és majd valamelyik a lelkipásztori munkacsoport, valamelyik tagja, remélem, hogy erre ki fog térni, hogy ebbe szívesen látunk további atyákat, akik hajlandók plusz lépéseket, az 1000 helyett 2000 lépésre elmenni, a plusz együtt gondolkodás, együtt imádkodást megtenni a többiekkel. Tehát a következő a családpasztorációs munkacsoport. Sebők Sándor atya vezetésével működik. Bizonyára tudjátok, lesz erről is néhány percben majd szó, tehát nem akarok a részleteibe belemenni, hogy nagyon sok, hála Istennek, nagyon sok családközösség létezik az Egyházmegyében. Az ő életüket szeretnénk egy picit összefogni, egymást segíteni, kapcsolatokat létrehozni, számukra olyan alkalmakat teremteni, olyan anyagokat áramoltatni egymás között, amelyek egymás gazdagodását segíthetik elő. És ebben a nagyon nehéz világban, amikor tudjátok, hogy az egész világ és az ember kis hazánk is, ki kell mondanunk, családellenes politikát folytat. Milyen nagy jelentősége van akkor, hogy vannak olyanok, akik Krisztus nevében összefogva próbálnak ezen a zarándok után haladni. Aztán van egy úgynevezett akolítus munkacsoport. Nem szeretnék erről, Csaba fog majd részletesebben beszélni. Ők azok a munkatársai az atyáknak, akik 2 éves képzést kapva próbálnak a papi szolgálatba besegíteni. Aztán a katekumenátusok, a felnőtt megtérőkről, Bokros Levente atya vezetésével működik ez a munkacsoport. Aztán vannak, vagyunk mi. Tehát ez a grémium, akik itt vagyunk, az egyházközségi képviselőknek a munkacsoportja. Itt azt szeretném mondani, hogy azt gondolom, hogy az elmúlt 3 év alatt ez a csoport volt az, amelyik legkövetkezetesebben, ugye az élet így hozta, legkövetkezetesebben és leggyakrabban találkoztunk ilyen nagy fórumokon, és itt született nagyon sok olyan gondolat, ami ezt a megújulást nagyon nagy mértékben erőre viheti. Aztán van az ifjúsági pasztorációs munkacsoport és a hitoktatók. Itt is nagyon-nagyon komoly, több évtizedes munka folyik már ebben a munkacsoportban. Ez is most van éppen megújulás alatt. A hitoktatókkal pedig éppen most kezdünk. Bizonyára tudjátok, vagy ha nem, én nekem is fontos volt, mégiscsak számokkal is kell törődnünk. Közel 400 hitoktató oktat az Egyházmegyében. Ezt is szeretnénk teljesen megújítani. Nem oktatni a hittant, és nincs is ilyen, hogy hittan, hanem élet Krisztusban, ezt valahogy megújítani és másképp csinálni. No, tehát mit tettünk eddig? Ezeket a munkacsoportokat létrehoztuk, ezek a munkacsoportok, ja, és itt folytatódik, tehát itt vannak további, vagy lehetnének üres körök, lesznek is, tehát a plébániai kisegítőknek a köre például, aztán a kispapok, és így tovább. Tehát itt ez nincs vége, ez nem egy lezárt struktúra. Nem azt jelenti, hogy itt és most vége, hanem folyamatosan próbáljuk ezt a fontos vázat tovább bővíteni, erősíteni, és várjuk akár a ti ötleteiteket is, hogy mit kellene, kit felejtettünk ki, hogy ugye ez a következő szint, a lelkipásztori napok, odaírtuk, hogy szellemi lelki műhely, mintakidolgozása. Most is egy ilyen lelkipásztori napunk, ez már a 3. Ha valaki végigkövette, akkor tudja, hogy honnan indultunk ebben is, mennyire az előbb említett, vagy a bevezetőben említett euharisztikus évet alapul véve, az euharisztiát céloztuk meg, aztán a megújulást, most a megtérést. Tehát ez is egy folyamat. Aki később kapcsolódott bele, vagy akár csak most kapcsolódott be, és kéritek, akkor megpróbáljuk majd ezt is, akár anyagokban, elektronikusan ezek el vannak mentve, ezek az anyagok, átadni betekintésre. Nagyon komoly téziseket fogalmaztak meg itt az atyák, tehát olyan megállapításokat, amelyek megint a hegymászó hasonlata élve nagyon fontos kapaszkodók lehetnek bármelyik közösségnek, meg az egyéneknek is. Tehát ezeket lehet majd kérni. Ezek a lelkipásztori napok évente egyszer kerülnek megrendezésre, és azt mondtuk, úgy gondoljuk, nagyon óvatosak vagyunk az ilyen kijelentésekkel, de idézőbe is teszem, hogy szinte kötelező ezeknek a munkacsoportoknak, és azon ezeknek tagjainak. De szeretettel látunk, mint ahogy most is, és nagy örömmel vettük, és gondolom, hogy a Jóisten is mosolyogva néz most ránk, hogy ilyen szép számmal veszünk most ezen részt. Tehát szeretnénk, hogy ez egy valóban egy élő lelki műhely lenne, ez a lelkipásztori nap, vagy ezek a napok. A következő szint a közösségek szintje, ez a kicsit ilyen barnával jelölt. Ez azt jelenti, hogy minden egyes munkacsoport alatt vannak közösségek, vannak papi közösségek, ahogy előbb említettem, családi közösségek, regionális akolitos tímek, vezető, katekumenátus, befogadó csoportok. Na most itt ezt még csak beírtuk, ezek még nem meglevő dolgok, de szeretnénk, ha alakulnának regionális képviselői és elnöki közösségek, ifjúsági közösség, hál' Istennek szépen vannak, és a hitoktatói is éppen ezt említettem, kialakítás alatt van. Itt az ifjúságnál fontos, hogy országos és regionális ifjúsági találkozók támogatják ezt az egészet. Most például egy hete volt a nagymarosi találkozó, ami évente kétszer van, de több regionális, a Menték, Dunamente, Galgamente, Tápiómente, tehát folynak ezek a találkozók. Tehát a fiatalok nagyon jól összefogottan élik a maguk életét. Egy következő szint, úgy fogalmaztunk, hogy a keresztény elkötelezett hívek szintje, de, és odaírtuk, a közösségben még nem tartozókat itt is. És itt ez a következő alkalom, ha úgy tetszik, az éves egyházmegyei lelkinapok. Ugye az első volt Nógrádcsápon, ha emlékeztek rá, és aki ott volt, nagyon szépen sikerült, majdnem 1500-2000-en voltunk. A következő tavaly Mendén volt, azt egy kicsit az eső megzavarta, de így is több százan ott áztunk és fáztunk, de... Vagy idén, bocsánat, jó. Igen, és akkor most idén lesz... Idén volt? Igen. Jó, és jövőre lesz harmadik Taksonyban már ennek is a helyszínét püspök atya kitűzte. Azt szeretnénk, és ezek a nyilak arra utalnak, hogy innen folyamatosan, nincs alul meg fölül, de mégiscsak valahogy jelölnünk kellett, hogy ezen résztvevő, akár több ezer hívő közül folyamatosan ezekbe a közösségekbe kapcsolódjanak be a hívek. Aztán, hogyha van kedvük, ha érzik a lélek hívását, akkor kapcsolódjanak be az egyes munkacsoportokba. Erről fogunk helyszíneket, elérhetőséget, telefont, e-mailt, egyebeket, és olyan információkat adni, hogy ez a csoport éppen mit csinál. Ez a csoport éppen a saját maga területén hogy alakítja azokat a célokat, azokat az irányvonalakat, amelynek mentén a következő évben szeretnénk, ha folyna a munka. És végül, de nem utolsó sorban vannak és ugye itt jön megint csak a tegnapi előadásra utalok, hogy püspök atya azt mondta, hogy a harmadik évezred egyházának, emberközpontúnak, Krisztusközpontúnak és missziósnak kell lennie. Itt van a missziós szintek, tehát ez egyik, ugye az összes közösségben még nem tartozó atyákat is, ugye most furcsa így mondani, de misszionálni kellene, és a valamennyi megkeresztelt embert, illetve valamennyi az egyház megyében élő embert is. Na most az atyákról még annyit, hogy itt nem negyedévenként, de évenként a püspök atya azt hiszem egyszer vagy kétszer tart fél évente teljes körű papi rekollekciót, ami szintén régen nem volt. Tehát azt tudjátok, hogy esperesi kerületekben az atyák összejöttek időről időre, de most a püspök atya vezetésével immár azt hiszem harmadszor találkoztak, és úgy azok a visszajelzések jöttek vissza, hogy igen, nagyon hasznos volt. Ők is megértették, nem csak az eszükkel, a szívükkel is a megújulásnak a fontosságát. Még van néhány percem. A közös munkánknak az alapelveiről szeretnék még néhány szót mondani, és ehhez is egy picit puskáznék, mert ezt nagyon alapos megfontolás után próbáltuk összefoglalni. Vannak, ha úgy tetszik, evilági, emberi megfontolásból fakadó alapkövei a megújulásnak. És egy picit itt visszautalnék a kérdésekre. Ha kapok még majd időt bárhol, akkor ezekről a kérdésekről tudnék részletesebben beszélni. Most csak röviden annyit, és ezzel fogom majd befejezni, hogy amit, tehát a kit, azt végig tárgyaltunk, hogy kinek. Nekem, nekünk, egyházközségünknek, egyházmegyénknek kell megújulni. Mit kell tennünk? A hármast elmondtam, tehát tenni, gondolkozni, megimádkozni. Az irányvonalakat részben a püspök atya, részben a lelkipásztori munkacsoport, részben az egyes vezetői munkacsoportok fogják számotokra világossá tenni, de bármi új kezdeményezést, amelyeket valóban a lélek súg nekünk, azt nagyon szívesen és örömmel veszünk, és beépítjük. Jó? Tehát érdemes erről egyfajta párbeszédet, vagy többféle beszédet elkezdeni kapcsolataink révén, hogy mit tegyünk. Amikor egyértelmű most azonnal, és innentől kezdve folyamatosan. Tehát ez egy folyamat a megújulás. Nem egy hóruk, és aztán holnap befejezzük, hanem ha úgy tetszik, ez amíg élünk. És aztán, ha mi már hazamentünk a mennyei atyához, akkor reméljük, hogy a gyerekeink folytatják. Nem szabadna abba, vagy nem hagyhatjuk abba, mert a miért egy nagyon fontos kérdés. Csak utaltam rá. Mert a világ akkorát változik körülöttünk, és olyan gyorsan változik, ezt megint tudósok mondják, hogy amíg régen a változás hullámok, nem akarok most rajzolgatni, mert ezzel elmegy az idő nagyon, ezer éveket átívelő változás hullámok voltak, és csak icipicit, szinte semmit nem érzékelt az abban a korban élő ember, hogy mi változik, szinte semmi. Ma már ott tartunk, hogy ezek a változás hullámok, az egyik még le sem cseng, már torlódik rá a következő és a következő. Gondoljátok itt a technikai információkbeli, szinte az információ robbanásszerű változásaira, egy csomó mindenre, nem akarok utalni rá. Az ember, hogyha minden változik, akkor mondják a pszichológusok, elbizonytalanodik. Ezért van annyi bizonytalan ember. Gyógyszerészként mondom, ezért van annyi olyan gyógyszer a patikákban, és fogy belőlük hihetetlen mennyiségben, ugye, gyógyszerész kollega, amelyek arra jók, hogy nyugtatók, altatók, szedáló készítmények, mert egyszerűen nem bírjuk. Illetve bírhatjuk akkor, hogyha nekünk van egy biztos pontunk, ahogy az előbb beszéltünk Jézus Krisztusról, ha a mi életünkben ott van ez a mi nagy pluszunk, a kereszt. Ez egyben pluszjel is. Tehát miért? A változások miatt, amelyek hihetetlen gyorsasággal jönnek. Elképesztő. Gondoljatok már itt a rendszerváltástól, a rendszer nem váltástól kezdve a világ ilyen-olyan változásáig, az energiaforrásoknak a drámai fogyásáig, és egy csomó minden politikai, társadalmi, szociológiai változásokra. Ebben nekünk nagyon fontos szerepünk van, a megtalált Krisztusra alapítva életünket megújítani, azt a kis egyházat, sónak, kovásznak, hegyre épült városnak lenni, amit annyiszor hallottunk már, de ezeket a fogalmakat elolvasva a Szentírást újra átgondolni, még egyszer leengedni a szívünkbe, nem csak az eszünkkel, hanem a szívünkkel is átérezni, mit is jelent ez itt és most 2006. októberétől nekem. Ahogyanról is beszéltünk, ahol, ott, ahol vagy, ahova a Jóisten állított, akár papként, akár világi hívőként, el lehet költözni persze bárhová, de nem véletlen kerültél oda, ahol most éppen vagy. Ott próbálj meg, és ne mondd azt, hogy az én falomban, az én településemen, az én városomban, az én városrészemben nem lehet semmit csinálni. Olyan nincs. Mindenütt van legalább egy ember, egy Isten által megérintett ember. Akkor keresd meg azt az egy embert. Ülj le vele, akár csak egy beszélgetésre, vagy egy sörözésre, vagy egy kávéra, és beszéljetek ezekről a dolgokról. Jó? Tehát a megújulás megtalált alapköveit szeretném összefoglalni, és ezzel befejezni. Említettük a gyors változásokat. Tudatosítunk kell magunkban, hogy a megújulás viszont nem gyors. Az emberi személyiség, az emberi psziché nem bírja el a gyors változást. Nem tudunk így váltani. Tegnapi előadásra utalok újra és újra. A szokásainkat nem tudjuk így levetkőzni. Azok olyan mélyen bevésődtek, gondoljatok el akár egy káros szenvedésre, egy dohányzásról való leszokásra, vagy bármi rossz szokásra. Azok olyan észrevétlenül alakulnak ki, de utána nagyon nehéz megszabadulni tőlük. Jó, tehát, és egyébként is még egyszer a változás, ami az emberben végbe megy, pláne ami közösségbe megy, az időt igényel. És ugye idő. Megint mindenki biztos tudja, de azt mondjuk, hogy ebből van a legkevesebb. Nem, ugyanannyi van, mint több ezer évvel ezelőtt. Csak kérdés, hogy mire használjuk. Csak kérdés, hogy megtöltjük az időt, vagy ahogy a magyar nagyon jól kifejez, hogy elmúlatjuk az időt. Nem csak úgy lehet mulatni az időt, hogy leteszek egy korsó bort vagy sört, és akkor ott mulatok és duhajkodok, hanem hülyeségekkel, felesleges dolgokkal. De még azt is mondanám, és az atyák is, akikkel beszélgettünk, bevallották, hogy ott a tévé. Hát egyáltalán nem tűnik hülyeségnek. Igen, ám csak megkérdőjelezem, magam is küszködök vele, higgyétek el, hogy szükséges nekem állandóan több órát, vagy akár csak egy órát ott töltenem a tévé előtt? Azért, mert van, azért, mert ontja rám az információknak és a képeknek az özönét. Biztos, hogy ez kell a lelkem üdvösségéhez? Kell ez nekem a megújuláshoz? Kérdőjel. Válaszoljátok meg. Ki ki saját magának. De biztos, hogy nagyon nagy időket lehet itt nyerni, vagy veszíteni. Jó? Tehát tudni, hogy a változások gyorsak, a megújulás folyamata lassú, kitartó, türelmes, elkötelezett munkát jelent. Nem lehet látványos dolgokba gondolkozni. Ezt ne várjátok. A megújulásról azt is megállapítottuk, hogy nem egy úri huncutság, nem, hogy most kitaláltuk, és akkor olyan jó pofa dolog, meg olyan jól hangzik ez a megújulás, na, akkor csináljuk. Nem is kedv kérdése, hogy most van kedvem, akkor most egy kicsit bekapcsolódok a megújulásba, máskor meg nincs kedvem, akkor nem, meg nem. Nem érzelmi kérdés. Az értelmem kell hozzá, és itt megfogalmaztuk, hogy nagyon fontos a belátás, hogy értelmemmel belátom, átlátom, hogy ez a sok változás, ez sok minden igenis arra az irányba mozdítja az egész egyházat, a egyházközségemet, de engem is, hogy változtatni kell. Belátom értelmemmel, de ez még nem elég. Kell hozzá egy motiváció, egy belső indítás, hogy ezt én valóban szükségesnek tartom. És végül, de nem utolsó sorban kell hozzá egy döntés itt is, hogy igen, akarom a változást. Igen, akarok megújulni magam és környezetem. Beszéltünk előbb, hogy szükséges hozzá a cselekvés, de nem csak, hanem is. Cselekszem, gondolkozom, imádkozom. Szükséges egymás megerősítése, nagyon fontos, megint emberek vagyunk. Bátorítás, dicséret, icipici dolgoknak is örülni, és azt mondani, hogy fú, de jó volt, de jó. Hagyjuk lépésnyit, de előre léptünk. Mindezek miatt, már előbb is említettem, nagyon fontos a személyesség. A kommunikáció, ugye megint ilyen varázslatos szónak tűnik, idegennek is, pedig azért használjuk, mert több, mint a beszéd. Tehát nem csak arról szól a történet, hogy beszéljünk róla, hanem a kommunikáció egy tágabb fogalom. Benne van például egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy a meghallgatása a másiknak. Azt mondják, hogy megtanulunk 2 éves korunkban beszélni már, és milyen sokat beszélünk egész életünkben, de van, aki 60 éves korára sem tanul meghallgatni. Meghallgatni. Nem, most nem én beszélek, most hagyom, hogy a másik beszéljen, hanem valóban meghallani, hogy a másik mit mond. Sőt, a sorok között kihallani, hogy most milyen fájdalma van, milyen baja van. Nagyon fontos, hogy mindezt közösségben éljük meg, az élő krisztusi közösség. És végül a spirituális alapok közül néhány, és aztán tényleg befejezem. Az egyik, hogy említettem és újra mondom, a megújulás az Isten ügye, és ezen belül a Szentlélek ügye is. A mi feladatunk keresni az Isten akaratát, folyamatosan kérni, kikönyörögni tőle, hogy mutasson irányfényeket, jelzéseket. Aztán nem csak, hogy keresni az Isten akaratát, hanem az ő útmutatását követve a Szentlélek bölcsességét, ajándékait kérni. Örömmel együttműködni, mondja megint a Szentírás, nélkülem, hiszen nélkülem semmit sem tehettek. Tehát együttműködni az Istennel, és együttműködni egymással. Újjászületni, belegyökerezni Krisztusba, nagyon fontos. Előbb említettem János 15-öt, megint atyák közül valaki itt is ül, megfogalmazta nagyon szépen számunkra a belegyökerezés eszközeit, azóta, ahol vagyok, mindenütt mondom. A legfontosabbak szent mise, oltári szentség, bűnbánat szentsége, szentírás olvasás, ima, böjt. Ezek persze olyan természetes dolgok, hát persze, hogy megyünk gyónni, persze, hogy néha áldozunk is, persze, hogy néha elmegyünk szentmisére. Próbáljátok ezeket az idézelbetett eszközöket, nagyon idézelbet van téve, tudatosan figyelni és használni. Én magam is megpróbáltam, megpróbálok, megint csak a jelenlevők közül tudom, hogy többen teszik, hogy hétköznap is elmenni szentmisére. többször leülni imádkozni, vagy letérdelni imádkozni, többször elővenni a Szentírást, ott van levelek nekünk, személyesen, itt és most. Nem 2000 évvel ezelőtti valami kis írások, személyes üzenetek vannak számunkra benne. Jó, és végül, de nem utolsó sorban élni Krisztusban, megteremni a lélek gyümölcseit. Hogyan tudok? Még egyszer belegyökereztem Krisztusba, és próbálom ezeket a gyümölcsöket, Szent Pál olyan szépen foglalja megint össze valamelyik levelében. Szeretet, öröm, béke, türelem, hűség, jóság, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek, mondja valaki, olyanok, mint Krisztusnak egy-egy arcvonását átvenném. Belső gyümölcsök. És vannak külső gyümölcsök, azok pedig a jó cselekedeteink, a tetteink. Nem elfelejteni, ne felejtsük el, mi is megpróbáljuk egymást is emlékeztetni erre, hogy az erőforrás is nem csak életünk központja, hanem erőforrásunk is Jézus Krisztus. Vegyük magunkhoz az oltári szentségben, táplálkozzunk belőle, tápláljuk a lelkünket, ne csak a testünket. És végül azzal fejezném be, hogy azt találtuk meg, hogy a megújulás nem érzelem, nem értelem, nem úri huncutság, nem egyebek kérdése, hanem szeretet kérdése. Szeretem-e az Istent? Szeretem-e helyesen önmagamat? Szeretem-e helyesen a fele barátomat? Ha ez a hármas megvan, akkor el fogom hinni, hogy a megújulás szükséges, fontos, és hazavisz minket a mennyek országába. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Köszönjük szépen Hadi Ferinek ezt a remek bemutatást, hogy tulajdonképpen hol is tartunk. Úgy gondolom, hogy az mindannyiunk számára világossá vált, hogy úton vagyunk.